Még vasárnapig tart az Elszínház Fesztivál, és a mai adásban két rendezőt is megszólaltatok. Harangi Máriát, az Emberszag rendezőjét először, ez a darab a Madách Színház filmszínjátéka. Erről is beszélgettünk, meg egy csomó technikai kérdésem lesz Harangi Máriához, akit ezúton üdvözlök itt a vonalban. Halló!
Szép jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Ez az előadás Szép Ernő utolsó éveiben, illetve utolsó időszakában játszódik, 1944 őszén, őt 60 éves korában behívták munkaszolgálatra a zsidó származása miatt. Ez egy monodráma, és a monodrámáról egyébként pont az Elszínház Fesztivál kapcsán Csonka Szilviával beszélgettem legutóbb, ő a Pornó című darabot rendezte és játszik is benne. És
láttam azt az előadást Szombathelyen. A bemutatót, igen.
Ja, ön élőben látta ráadásul, tehát nem is online.
Így van.
Vele is arról beszéltünk, hogy a monodráma az a legnehezebb színészi műfaj. Hogyan rendez meg egy monodrámát ön?
Alapvetően nehéz különbséget tenni, tehát nyilván itt a léptékekben van óriási különbség ahhoz képest, hogy az ember nagy színpadi zenés műfajt, vagy monodrámát, hogy a két végletet említsem rendez. De azért számos ponton ugyanolyan fajta felkészülést igényel mindkét terület, ugyanolyan fajta előkészítési munkálatokat. Nyilván sokkal intimebb a munka, pusztán attól, hogy kevesen vagyunk jelen a próba folyamatban, hiszen csak egy színész van a színpadon. Én azt gondolom, hogy a színészeknek ez azért nagyon nehéz, mert egyedül vannak. Tehát nincs partner, nincs akivel megossza a terheket, a feladatot, az összes energiát neki kell működtetnie egyedül a néző felé, és nyilván ez egészen más fajta módon vet fel, hát ha nem is problémákat, de feladatokat, megoldandó feladatokat, hogyha az ember kamerára dolgozik egyedül. Én rendezőként egyébként rendkívül szerettem ezt a fajta formát. Mi Gyabronka József előtt volt szerencsém már monodrámát rendezni Cifra Krisztinának, Derzsi Györgynek, és én nagyon szeretem, tényleg az intimitása miatt a monodráma műfajt, meg amint még nagyon szeretek benne, az a kihívás, hogy hogyan tudom elfogadtatni a nézővel azt a tényt, hogy valaki egy helyen egyedül van, és mégis fennhangon beszél.
Ön nem szokott egyedül?
Dehogy nem, szoktam, én szoktam, persze, hogy szoktam monologizálni, de nyilván a monodráma helyzet az nem mindig egy ilyen hétköznapi magunkban vagy egyedül beszélés, hanem azért adott esetben az egyfajta kiszólás a nézőnek, van-e kiszólás, mi az a szituáció, amiben az ember elkezdi mondani ezt a bizonyos szöveget, ami a monodráma szövege, és tényleg a kérdés, a fő kérdés az a számomra mindig az, hogy mitől fogom én ezt nézőként elviselni, hogy valaki egyedül beszél hozzám, vagy nem hozzám, vagy valakihez, tehát ettől mindig izgalmas a monodráma rendezés.
Hát egyébként rengeteg önreflexióra van szükség, vagy legalábbis monitorozni saját magunkat, hogy mi mit csinálunk, mert ha mi azt csináljuk, akkor az a nézővel is előfordul, hogy otthon magában beszél, és a saját problémáit, ha nincs kivel, akkor saját magával osztja meg. Ugyanide, ugye itt lehet, hogy sokaknak föltűnt a legelején, ez egy film szín játék. Ez a műfaj megjelölés, ezt egyébként a COVID adta nekünk, és nagyon érdekes, hogy pont tegnap beszélgettem Szaja Noéval, ugyanebben a műsorban, aki a Twitch-en ad koncerteket, és ez szintén egy viszonylagosan új műfaj, amit neki még a COVID előtt kezdődött, viszont a COVID az biztos, hogy az erre való igényt felerősítette. Hogyha nincsen COVID, akkor ugye ez az előadás sem így készül el feltehetőleg, és ugye ön alapvetően színházi rendező, vagy gyakorlatilag most filmet rendezett, szóval ez egy egészen más közeg, egészen más platform, és talán a színésszel is másképp kell kommunikálni. Mi volt önnek a legnagyobb kihívás ebben a feladatban?
Megpróbálok, mert nagyon összetett a kérdés, és akkor én összetettem válaszolok, meg messzire vezet, mert tényleg a COVID adta ezt a helyzetet nekünk, és ezt már más fórumon is elmondtam, hogy amikor az első karantén időszak kitört, akkor azt hiszem, hogy Szirtes Tamás volt az első, olyan színházigazgató, aki kreatív módon kezdte el keresni a lehetőségét annak, hogy valamilyen módon kapcsolatba léphessen a színháza a közönséggel a továbbiakban is, a lezárások idején is, és ezt nem úgy tette, hogy a felvett színházi előadásokat elkezdte sugározni online csatornán, hanem kitalált egy olyan formát, hogy, és ezzel engem is megkeresett, rendkívül boldog voltam tőle. Az volt a felkérés lényege, hogy rendezzek meg a saját otthonomból képernyő előtt ülve egy színdarabot, egy megírt két szereplő színdarabot, egy olyan színész házaspárnak, akik a saját otthonukban, a saját kamerájuk előtt ülnek, és kvázi a hálószobájukban játszódjon a történet. Ez a Szemenyei János Kovács Lotti házaspár volt, a darab pedig a Jövőre vered ugyanitt nagyon jól ismert, egyébként filmen is létező amerikai darab. Nagy örömmel elfogadtam a felkérést, és hát tobzódtunk a Szemenyei házaspárral abban a helyzetben, hogy ülünk a Covid lezárások idején a képernyő előtt. Ők fogják a saját telefonjukat a kezükben, mert ugye az volt a felkérés másik technikai része, hogy egy kamerás legyen a dolognak a technikai igénye, tehát ne akarjunk ennél többet, egy kamerát használjunk, és majd amikor élőben bemutatjuk az előadást, akkor talán egy operatőrt beengedünk a hálószobába, de nem biztos. És akkor mi egyszer csak eljutottunk oda, hogy nem kértük az operatőrt, mert csak egy kamerát kértünk, telefonnal próbáltunk, és gyakorlatilag a házaspár a saját kezével, a saját hálószobájában saját magát körbe játszva a kamerával játszotta végig a 10 jelenetes darabot. Ez volt az első ilyen játék, és ez tényleg egy ilyen nagyon izgalmas, egyszerre színházi és egyszerre filmes játék volt, úgy, hogy én továbbra is színházrendező vagyok, tehát nem nincs filmes múltam, legalábbis olyan fajta filmes múltam, hogy nem tanultam a szakmát. Nagyon szeretem a filmeket, nagyon szeretem a mozit, és azt gondolom, hogy nagyon komoly filmeket láttam így egész fiatal koromtól kezdve, ahhoz, hogy legyen egyfajta vizuális elképzelésem dolgokról. Ez nyilván egyébként a színházban is jót tesz, itt most nagyon sokat segített. És akkor a következő lépése volt Szirtes tanár úrnak itt az online előadások sikere után, ő is rendezett egyet egyébként a Rudolf házaspárral, Rudolf Péterrel és Nagy Károly Eszterrel. Az volt az ötlet, hogy indít egy irodalmi sorozatot, filmszínjáték lesz a műfaj, ezek általában monodrámák lesznek, vagy egy-két szereplős, tehát ilyen kis tábot, kis színészgárdát megmozgató történetek, mindegyiket valaki megírja, tehát ezek frissen készülő kortárs művek lesznek, és mindig egy magyar irodalmi alkotóról fognak szólni. Így született meg egy Adi film, így született meg egy Karinti film, ezek általában magánéleti, tehát az írók, költők szerelmi életét taglaló, vagy arról szóló kis filmek lettek, színjátékok lettek, nehéz minek nevezni. Aztán egy Móricz is elkészült, és akkor az enyém volt a Kakukk tojás, a Szépernő Emberszak című munkaszolgálatos naplója alapján készülő film. Itt Ferenc Győző volt az, aki a szövegeket válogatta a munkaszolgálatos naplóból, és ilyen módon ez nem egy szerelmi témát feldolgozó, hanem egy ilyen, kegyetlen történelmi témával foglalkozó film lett. És mind a négy az irodalmi sorozatban elkészült filmnek sajátja, hogy nem csak dialóg, illetve monodráma helyzet kerül a szövegbe, hanem versek is, tehát az adott szerzőknek versei is szerepelnek. Így nálunk Gyabronka Józsefhez, aki a monodrámának a főszereplője, maga Szép Ernő csatlakozott, hét kiváló színész, akik az adott pillanatokban szépernő verseit megszólaltatják egy általunk elképzelt helyzetben. Na és akkor ugye jött a felkérés, hogy ezt meg kéne rendezni. Én megint úgy álltam hozzá, hogy a nagyon, nagyon izgalmasnak tartottam a feladatot olyan szempontból, hogy nem színházat kell csinálni, és amilyen vízióim támadtak a szöveger olvasása után, meg ahogy elképzeltem ezt a bizonyos helyzetet, amiben Szépernő elkezd hozzánk beszélni, nagyon adta magát az a megoldás, hogy tulajdonképpen itt elszakadhatunk a klasszikus színházi monodráma helyzettől, és szabad, sokkal filmesebben, sokkal erősebb képiséggel mahinálni, mint mondjuk színházban. És
ezért volt szüksége társrendezőre, Páros
nem,
Györgyre?
Ez egy bonyolultabb történet, tehát vagy szebb történet számomra, és szakmailag mindenképpen. Pálos Györgyre azért volt szükség, mert nyilván szükségünk volt egy operatőrre. Ő dolgozott már Gyabronka Józseffel, tehát a Gyabinak az ajánlata volt, hogy hívjuk a Gyurit munkatársnak, és ő lett a vezető operatőre ennek a produkciónak. Viszont tehát egyrészt olyan mértékű tudással és szakmaisággal érkezett bele ebbe a projektbe, maximális alázattal, tehát amit én szerettem volna eredetileg, azt bár megpróbált eltéríteni az eredeti terveimtől, abszolút filmes fejjel gondolkozva próbált rábeszélni, talán nem tudom, olyan utakra menni együtt, ami talán egyszerűbb lett volna, de aztán egyszer csak beadta a derekát, és azt mondta, hogy jó, csináljuk azt, amit én szeretnék. Nyilvánvalóan minden azért működik nagyon jól, mert van mellettem egy szakember, aki pontosan meg tudja csinálni mindazt, amit én szeretnék, és ami esetleg nekem eszközeim nincsenek, csak tényleg vízióim meg elképzeléseim. És akkor elkövetkezett egy olyan pont, amikor az is egyértelművé vált, hogy a Gyuri fogja vágni a filmet, tehát nem kérünk meg egy harmadik embert, hogy kapcsolódjon ehhez a gondolatmenethez, képi gondolatmenethez, amit együtt fölépítettünk, és tudom, az utolsó periódusban, a vágás utolsó napjaiban mondtam azt a Gyurinak, hogy én nagyon szeretném, hogyha úgy lenne végül kiírva az ő neve, hogy operatőr és társrendező. Mert azt gondolom, hogy mindaz, amit ő beletett ebbe a folyamatba, az mindenképpen a rendezői helyen kell, hogy őt is említsem mellettem.
Most nagyon sok technikai infót azért megtudtunk, de kicsit szeretnék a történetről is beszélni. Azt kell mondani, hogy szerencsére a holokausztról nem beszélünk kevesebbet évről évre, hanem egyre többet, és ez azt jelenti, hogy igény van rá. Teddig azt is érzékelhetjük, hogy az ember nem tanul a saját hibáiból. Ma hogyan érdemes beszélni egy ekkora média zajban, meg ekkora információs zajban a holokausztról, akár olyanoknak, akiknek már a felmenői között sincsenek olyanok, akiktől esetleg első kézből tudhatnának róla?
Erre nem tudok receptet adni, tehát én nem tudom, hogy manapság hogy kell beszélni a holokausztról, de az biztos, hogy ahogy Szépernő beszél erről az időszakról, az annyira különleges, hogy ha csak az ember a legnagyobb filmeken, meg a legnagyobb irodalmi alkotásokon fut végig, akkor azt kell mondjam, hogy páratlan az ő megközelítése. És ettől különleges, és talán ettől van különös ereje, így a sorstalanság, vagy a Schindler listája, vagy nem tudom, sorolhatnám a nagy címeket után is. Tudnélik, ő a hétköznapokról ír, mindazokról az emberekről, akik Szépernőt és a családját a 1944 tavaszától őszéig a munkaszolgálatos időszak kezdetéig körülvették. Arról ír, hogy hogyan éltek a csillagos házban, ahova bezárták őket. Arról ír, hogy milyen volt az utcán járni, hogy amikor végül hajnalban zörgettek az ablakon, akkor hogy terelték őket össze az udvaron, és hogy viselkedtek az emberek egymás között. Ugye innen a cím, az emberszag, tehát hogy ez egy olyan időszak, ahol egyrészt meg lehetett érezni azt, hogy hol az emberség a másikban, akár azokban, akik elvitték őket, akár a sorstársak között. De egy kicsit arról is beszél, hogy abban az állatias működésben, ami a pusztító erőt képviseli, ott ugye ez a népmesei óriás, aki azt mondja, hogy emberszagot érzek. Jön ez a borzasztó pusztító erő, és viszi az embereket, és érzi az emberszagot, és valahogy ezt akarja kiírtani. Nem? Szóval, hogy valami olyan közelségbe hozza a hétköznapi ságát ennek a borzalomnak, hogy az ember a saját bőrén érzi meg azt, miközben hallgatja a történetet, hogy milyen lehetett akkor élni, milyen lehetett akkor zsidónak lenni, milyen lehetett ott állni a többiek között, akiket összetereltek, milyen lehetett látni, ahogy mellettem lepuffantanak egy-egy embert. Szerintem egészen egyedi ez a fajta nézőpont, és ettől igazán megrázó. És amit kérdezett, hogy a 21. századi, nem tudom, információ folyamban, meg dömpingben, meg nem tudom, villódzásban az ilyen fajta erő talán még nem tudom, eléri az ember szívét.
A nagyon sok információ, amit befogadunk, az hajlamosíthat arra, hogy romantizáljunk olyan eseményeket az időtáblata miatt is, amiket viszont nem szabad és nem lehet romantizálni. Még beszéljünk egy picit a visszajelzésekről, mert közben eszembe jutott, hogy beszélgettünk, hogy ez a műfaj végül is új, de a tévéjáték az nagyon hasonló volt ehhez. Tehát ha úgy veszük, akkor ez az újkori tévéjáték. Ugye pont egyébként a Madács Színház egykori rendező, Lengyel György nagyon sok tévéjátékot rendezett, 90-es években, 80-as években, és ugye ez is a színház és a film átmenete volt gyakorlatilag, akkor erre is lehet úgy tekinteni. Milyenek a visszajelzések, hogyan fogadja ezt a mai kor színházi közönsége?
Az az igazság, hogy én azt látom, hogy jól fogadják, de ezt úgy mondom, hogy nagyon különböző fajta dolgok születtek szerintem itt ebben a sorozatban, és tehát pont, nyilván pont amiatt, mert hogy műfajilag nehéz megfogni azt, amit bármelyikünk csinált azok közül, a rendezők közül, aki dolgozott ebben a sorozatban. Én azt látom, hogy a miénk lett a legfilmesebb, teljesen szándékosan egyébként, tehát nekünk ez volt a célunk, hogy egy valószerű valamikori belvárosi lakásban találkozzunk Szépernővel, egy helyszínen, de ez legyen realisztikus, mindazok a képi megoldások, amiket alkalmaztunk, azok a filmes megoldások felé mozdították a munkánkat, és hát a két nagyon komoly visszajelzésünk, egy New York, illetve egy Buenos Aires-i, tehát argentin fesztiválról, ezek filmes fesztiválok voltak, két olyan díj, illetve több díj, ami azt mutatja, hogy mások is kezelik filmként a mi alkotásunkat. Ugye a forgatókönyv, tehát Ferenc Győző munkája kapott elismerést, illetve Gyabronka Józsefet mind a két helyen legjobb színészként díjazták, és a New York-i ez egy ilyen életrajzi filmfesztivál volt, ott maga a rendezés, tehát a film maga lett első díjas, úgyhogy hát erre rendkívül büszkék vagyunk, mert nyilván túl a témán az valami egészen, nem tudom, ilyen hátborzongató gondolat, hogy egy tisztán végigbeszélt, egyórás magyar nyelven zajló film, amiben ráadásul 5 percenként szépernő versek szólalnak meg szintén magyarul, az angol felirattal mégis olyan erővel tudhatni vadidegen emberekre, mert semmi közünk ezekhez a fesztiválokhoz, azt hiszem olyan távolságban vannak tőlünk, hogy értékelték mindazt, amit csináltunk, és hát erre rendkívül, tényleg rendkívül büszkék vagyunk, illetve nagyon örülünk neki, hogy ilyen módon is megmérettetett a filmünk. És nagyon, nagyon komoly visszajelzéseket kapunk, tényleg így magánemberként, szakmából, ismerősöktől, barátoktól. Nagyon, nagyon jól fut a filmünk itthon is, aki megnézi, az nagyon, nagyon, nagyon örülök neki, hogy ez az életem része lehetett ez a film.
Az Emberszagot, ami Madách Színház előadása, az Erszínház Fesztivál keretében egészen vasárnapig, október 1-ig meg tudjátok nézni az erszínház.hu-n, és a rendezővel, Harangi Máriával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt.
Én is köszönöm szépen a kérdéseket.
Hamarosan folytatjuk a szabad esést, ugyancsak az Erszínház Fesztiválról fogunk beszélgetni.